Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjünk különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol, máshogy. Nézőpont kérdése. Én Szlavka Éva vagyok, az Éj Kreatívan című könyv szerzője, és hogyha kíváncsi vagy elgondolkodható és játékos kérdésekre, valamint vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az éjkreatívan.hu weboldalon. Mai vendégem Szörnyi Kriszta, a HVG Extra magazinok főszerkesztője, TEDx Youth Budapest, a TEDx Budapest kurátora, coach. Szia Kriszta!
Szia, Évi, és sziasztok, hallgatók!
Mindig kihívás egyébként újságírónak, riporternek, főszerkesztőnek, pláne coachnak kérdéseket feltenni, de remélem, hogy lesznek köztük számodra is érdekesek, izgalmasak, meglepőek, amelyekkel esetleg mi nem is találkoztál, vagy legalábbis amelyekre eddig még nem válaszoltál. Készen állsz?
Abszolút készen állok, nagyon izgalmasak voltak azok a kérdések, amiket előre elküldtél nekem, ez nem az összes, gondolom a hallgatók már tudják, hogy így szoktuk, úgyhogy egy egész estét eltöltöttem a gondolkodással, úgyhogy már én már kaptam valamit, köszönöm szépen neked.
Igen, a kérdések fele Krisztánál van, viszont a másik felével ő sem találkozott, úgyhogy kezdjünk is bele. Kriszta, hogyha te állnál most a TEDx Budapest színpadán abban a bizonyos körben, mi lenne az előadásod címe és miről szólna?
Na, ez volt az a kérdés, amin a legtöbbet gondolkodtam, aztán reggelre megjött a válasz. Az lenne a címe az előadásnak, hogy itt az idő, hogy búcsút incs az egódnak. Ez lenne a mai TEDx előadásom címe, és arról szólna, hogy a csúcson érdemes abba hagyni ez az egoista érdekvezérelt társadalom, aminek a csúcsára értünk most. Én azt gondolom, hogy ennek kell most búcsút mondanunk, és egy kicsit a mások, a közösség felé fordulni jobban, úgyhogy biztosan erről mesélnék, erről adnék át egy üzenetet a hallgatóságnak.
Hogyan jelenik meg az életedben a kreativitás? Mikor vagy, milyen tevékenység közben érzed magad kreatívnak?
Ugye szerkesztőként ez muszáj, hogy alap legyen a kreativitás. Egyrészt, ha magazint szerkesztek, akkor mindig figyelembe kell vennem az olvasók nézőpontját, és hát az olvasók közel sem egy homogén csoport, tehát nagyon sokféle nézőpontot, nagyon sokféle szempontot kell végigfuttatnom a fejemben a saját nézőpontommal, illetve az a kollégáim nézőpontjával egyetemben, úgyhogy ez már eleve egy ilyen kreatív kihívás, hogy úgy fogjuk meg a témákat, úgy fogalmazzuk meg a kérdéseket, az üzeneteket, amiket szeretnénk közvetíteni, hogy az ahhoz könnyen tudjanak kapcsolódni azok, akik olvassák tőlünk távol, tehát nem egy személyes kapcsolat útján. Ugyanez igaz, mondjuk, ha egy könyvet szerkesztek akkor is, akkor pedig a szerző fejével kell gondolkodni, a szerző nyelvét kell úgymond használni és egységesíteni, hát ez is egy felettébb kreatív feladat valaki más bőrébe bújni, úgyhogy ezek számomra nagyon izgalmasak.
Mi ez a skill, jártasság, képesség, egyéb tulajdonság, amiről úgy gondolod, hogy a jelenlegi helyzetben fejlesztésre szorul, fejleszteni szeretnéd?
Saját magamban?
Igen.
Hát igen, ez már a spontán kérdések. Kicsit gondolkodnom kell. Talán én azt gondolom, hogy a legnagyobb szerepe a nagyon világos kommunikációnak van manapság, hiszen az online és a digitális felületek még jobban torzítják a szavak értelmét, a személyes gesztusokat, a kommunikációt, úgyhogy nem csak most, de most különösen azt gondolom, hogy ennek a fejlesztése elsődleges feladat, hogy minél jobban, minél pontosabban át tudjunk adni gondolatokat egymásnak, ötleteket, megvalósítási terveket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy élhető dologban tudjunk részt venni most is.
Hogyha egy alternatív világba kerülnél, és választanod kellene egy teljesen másik életet, abban mivel foglalkoznál szerinted?
Hát most jelen pillanatban biztos, hogy kertészkedéssel foglalkoznék. Egyébként valószínűleg az írással. Tehát ha ugyanaz maradnék, aki ma vagyok, akkor sokkal többet foglalkoznék az írással. De mindenképpen egy kertben írnék, mondjuk a diófák alatt.
Következő kérdést ezt Komjáti Alice tanácsadó szakpszichológus tette fel, és így hangzik, hogy milyen testi érzeted van, amikor inspirált állapotban vagy? Mit érzel, amikor inspirált állapotban vagy?
Hát mindenképpen energiával teli vagyok, tehát valahogy olyan, mintha belülről kifele áramolna belőlem valami, melegség, dinamizmus, egy ilyen belső vibrálás, mint mikor szerelmes az ember, talán akkor érzi a másik jelenlétében. Tehát egy belső vibrálás van bennem, és ez a, hát az extatikus állapothoz közelítő talán, tehát fejben is van egy ilyen energia felhalmozódás.
A legújabb HV Extra Pszichológia magazin fő témája a lelkünk sötét és napos oldala. Kriszta, neked mi a sötét és milyen napos oldalad?
Így van, ezzel manapság gyakran találkozunk, legalábbis a lelkünk sötét oldalával. Hát a napos oldalal kezdem, hogy a pozitív dolgok azért mindig jobban esnek az embernek. Azt gondolom, hogy én nem látok megoldhatatlan problémát, tehát minden probléma egy kihívás, és mindig az érdekel, hogy hogyan tudjuk megoldani azokat a dolgokat, amik nehézséget okoznak. Tehát egy pillanatig sem szoktam bánkódni azon, hogy valami nehéz vagy rossz történt, hanem azt nézem mindig, hogy jöjjünk ki ebből jól, vagy a lehető legjobban, vagy egyáltalán hogyan tegyük túl magunkat rajta. Ez, azt hiszem, ez a napos oldal. Ez másik nehéz kérdés volt, a sötét oldal megfogalmazása. Nagyon röviden, picit sértődékeny vagyok, és azon gondolkoztam sokat, hogy is sértődök én meg, és azt hiszem akkor, amikor így nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a véleményemet, a gondolataimat, vagy nem hallják meg a gondolataimat, akkor sokszor hajlamos vagyok megsértődni, és nem ez a jó út ennek a megoldására, ebben biztos vagyok, de nem sikerül azért mindig tudatosan figyelni erre. Visszalépni már visszatudok, egy-két-három lépést ebből az állapotból, de azt még nem sikerült megoldanom, hogy nem működjön automatikusan.
És hogyha már HVG Extra Pszichológia, van most egy önismeret külön szám is, aminek a témája a boldogság. Számodra mit jelent boldognak lenni?
Számomra valamiféle egységet jelent a boldogság, tehát amikor úgy beleillőnek találom magam a környezetembe, ez lehet más ember, lehet a munkám, amikor ilyen egységet érzek azzal, amit teszek, vagy azokkal, akikkel vagyok, vagy egyáltalán a világgal az, ami történik. Mert nekem egyfajta egységélmény a boldogság.
Van most a kezed ügyében egy lapszám?
A boldogságból? Igen.
Hát vagy a sima pszichológiában. Azért kérlek, mert szeretném, hogyha belelapoznál, és ahol kinyitod, vagy ahova lapozol, melyik az első szó, ami így megragadja a figyelmedet?
érzéseinket.
Mesélj egy picit erről a szóról, hogyha asszociálni kell a jelenlegi életedre, akkor mi jut erről a szóról az eszedbe?
Nagyon sokat dolgozunk ugye az érzésekkel, főleg a, hát nyilván a pszichológia lapszámban, és nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy az embereknek nehézséget okoz kimondani az érzéseiket, azonosítani az érzéseiket, egyáltalán megnevezni őket, úgyhogy szinte minden lapszámban van ilyen témánk, ami ehhez hozzájárul, és azt gondolom, hogy a magam számára sem volt könnyű, volt egyértelmű, hogy az öröm és a boldogság mögött milyen érzések vannak, ha egy picit utaljunk vissza az előző kérdésedre is, tehát az elégedettség, vagy örömérzet, vagy kielégültség, nagyon sok alternatív szót használhatunk még a boldogságra, vagy az érzéseinkre egyáltalán, és ezt képest nagyon kevéssel rendelkezünk, vagy nagyon keveset használunk, hogy úgy mondjam. És ez nagyon izgalmas felfedezés volt számomra is, hogy például nagyon sokan cselekvéssel fejezik ki az érzéseiket, hogy mit csináltak akkor, amikor boldogok voltak, de ezek nem érzések, és hogy elég nehéz hozzáférkőzni ezekhez a belső kis szekrénykékhez, amik az érzéseinket rejtik vagy elrejtik, és azt gondolom, hogy ezt tanulni kell, akármikor is döbben rá az ember, hogy nem tudja megélni teljességében. Ezek nyilván nem csak pozitív érzések, hanem negatív érzések is, és leginkább miattuk szoktunk ugye elzárkózni az érzéseink elől. De hogy ezek tanulhatók és gyakorolhatók, és nagyon jó, ha egyet-egyet felfedezünk és magunkévá teszünk.
Hogyha három TED előadást kellene ajánlanod valakinek, most éppen ugye a hallgatóknak, akkor melyik hármat ajánlanád, és miért épp azokat?
Hát ez a legnehezebb. Még szerencsé, hogy nem azt kérdezted, hogy melyik TEDx Youth Budapest előadást ajánlanál, mert abból biztos nem tudtam volna hármat választani. Hát azon gondolkoztam, hogy valószínűleg az utóbbi pár évben már nagyon sokan nézik a TED előadásokat, és hogy biztos a frissebbekkel találkoznak inkább, úgyhogy én azokat vettem elő, amik nekem nagyon sokat jelentettek akkor, amikor elkezdtünk ezzel a TEDx eseményekkel is foglalkozni, illetve én is belemerültem a TED világába. Úgyhogy hármat mondok. Az első mindenképpen Benjamin Zander előadása. Magyarul talán valami olyasmi, hogy a komoly zene átalakító ereje, erejéről beszél egy előadásban. Hát ez szerintem az egyik legjobb, vagy ha nem a legjobb TED előadás. Egyszerűen a szenvedélyt mutatja meg, és nekem sokat segített abban, hogy felismerjem azokat az embereket, meg azokat a tevékenységeket, amiket tényleg szívvel, lélekkel csinál az ember. Tehát ha valaki a szenvedélyről akar tapasztalni, vagy tanulni valamit, akkor mindenképp ezt az előadást ajánlom a számára. Aztán van a másik nagy kedvencem, Matt Ridley-nek a When Ideas Have Sex. Lehet, hogy ennek nincsen magyar fordítása még. Ez a, ugye, amikor az ötletek egymással kapcsolatba lépnek, szexelni kezdenek. Számomra ez a legfontosabb gondolat a TED-ben és az egész TEDx közösségben, amit mi is létrehoztunk, hogy a közösségi tudás, a közösségi kreativitás, a közösségi alkotókészség az több, mint egy egyénnek a tudása, kreativitása vagy alkotóképessége, és hogy ebben rengeteg energia rejlik, és rengeteg új kezdeményezés, ötlet, csak úgy tud elindulni, ha ezt a közösségi tudást összetesszük. Úgyhogy ez nekem azért fontos. És hát megint egy nagy klasszikus, Hans Rosling előadásai, azt gondolom, hogy sajnos ő már nincs köztünk, a fia folytatja, Ola Rosling folytatja azt a fajta ténykutató és tényközlő munkát, amit Hans Rosling magas fokon művelt. Szerintem ennek talán ma még inkább jelentősége van, mint néhány éve, amikor ő ezeket közölte. Ez arról szól, hogy mennyire tévesen gondolkodunk a világról. Ő a statisztikát használja, ami egy nagyon unalmas műfajnak gondoljuk. Ezt teljesen lerombolja, ezt a tévhitet, tehát nagyon izgalmas dolgokat mutat meg nekünk statisztikák által a világról, és nagyjából a 10-ből 8-szor tévedünk, amikor valamiféle prekoncepciónk van bizonyos dolgokról. Ő nagyon sok társadalmi jelenséget vizsgál, és mindenféle dolgokat, amiket a világban rosszul hiszünk, csak azért, mert bizonyos számok kiemelődnek a többiek közül, úgyhogy neki bármelyik előadását ajánlom. Azt hiszem, a tudatosabb világ, vagy valami ilyesmi az egyik a fiával közös. Tudatosabban a világról, most belenéztem a jegyzeteimben, ez a Hans Rosling és Ola Rosling közös előadása, amikor átadta végül a fiának a stafétabotot, de visszamenőleg bármelyik előadásuk érdekes, csak azért, hogy egyszerűen mennyire fontos megkérdőjeleznünk azokat a dolgokat, amiket készen kínál nekünk, akár a média, akár a világunk. Nem beszélve arról, hogy Hans Rosling az egyetlen olyan előadó, aki minden előadási szabályt megszeg, mégis akkora szenvedéllyel adja át a tudását, hogy egyszerűen az ember azt mondja, hogy még így is csodálatos.
Szeretnéd kreatív energiákkal feltankolva kezdeni a 2021-es éved? Belevágnál egy olyan szemléletformáló kihívásba, amely során különféle izgalmas nézőpontokból láthatnál rá az életedre? November 30-ig kedvezményesen jelentkezhetsz a népszerű 6-7-es Ékreatívan kihívás harmadik turnusára, amely 2021. január 11-én kezdődik. Ha nem akarsz lemaradni, tudd meg róla többet az ékreatívan.hu weboldalon.
Kriszta, van olyan felismerésed, amire a karantén időszak világít, vagy világított rá, esetleg hozott számodra újfajta megoldásokat, megéléseket?
Hát természetesen, hát szinte minden nap ilyen. Talán inkább azt mondom, hogy megerősített bizonyos dolgokban. Hát én is ugye nagyon sok kapcsolattal, sokfajta dolgot pörgetve magam előtt, magam körül éltem, és hogy nagyon kevésszer engedtem meg magamnak azt, hogy visszavonuljak a csendet, a lassú életet, azokat a dolgokat, amikor így élvezni lehet a hétköznapiságot, és igazából nekem ez nagy ajándék volt, hogy most ezt megtehettem, szerencsére egy viszonylag biztonságos környezetben, úgyhogy ez a kevesebb tevékenység, kevesebb pörgés is bőven elég, de legalábbis időszakonként érdemes erre időről időre figyelmet fordítanunk, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit kipihenni, egy kicsit kiürülni, és utána újra tudunk telítkezni, újra tudunk meríteni a dolgokból.
Hogyha utazhatnál az időben, hova mennél legelsőnek? És egyrészt miért épp oda, és mit hoznál onnan magaddal vissza a jelenbe?
Ez is nagyon izgalmas kérdés volt, mert egyből elkezdtem gondolkozni, hogy milyen korban lenne jó élni, de valójában nem nem mennék vissza semmilyen másfajta korba, időben, hanem visszamennék abba az időbe, a gyerekkoromba, amikor még a nagymamám meg az apukám éltek, ők már nincsenek velünk, mégpedig azért, hogy a nagymamámtól megtanuljak főzni, meg ellesni így azokat a nagyszerű dolgokat, amiket ő tudott, az apukámtól pedig kertészkedni. Úgyhogy én abba az időszakba mennék, és ezt hoznám el magammal.
Mi az a hétköznapi szituáció, amikor leginkább jó ötleteit támadnak?
Hát a beszélgetés, a másokkal való beszélgetés. Tehát szinte azt mondhatom, persze egy kicsit mindig kattog a szakmám a fejemben, szinte azt mondhatom, hogy nincs olyan beszélgetésből, amiből ne hoznék egy témát, vagy ne hoznék egy kérdést majd a következő bármelyik lapszámra, vagy bármelyik témára vonatkozóan. Tehát nekem a beszélgetés az, ami leginkább inspiráló.
Képzeld el azt, hogy létrehozhatsz egy múzeumot a képzeletedben, tehát ahol bármi lehetséges. Mesélj arról, hogy milyen lenne ez a múzeum. Ez a képzeletbeli múzeum.
Ahol kiállítanánk mindenféle dolgokat?
Bárhogy történhet, mivel ez ugye a te képzeleted létrehozta a múzeum, azért bármi történhet ebben a múzeumban. Igen. Kiállítások például.
Hát akkor ha nem muszáj kiállítani, akkor nem statikus dolgokat állítanék ki, mondjuk filmeket, mozgóképet, videókat, élőképeket, ma világ minden részéről. Tehát mondjuk az lenne izgalmas nekem egy múzeumban, hogyha ilyen dinamikus, aktív formában bele lehetne tekinteni egy másik földrész más emberek életében, akár élőben bejelentkeznének, és mondjuk beszélgetések is zajlanának, akár ott a helyszínen arról, amit látunk, akár azokkal, akiket mondjuk be tudunk hozni ebbe a térbe mindenféle videókamerák által. Tehát ez egy folyton változó, mozgó tér lenne, ahol mindig újfajta, akár meglepetésszerű hatások érnének bennünket.
Következő kérdés ismét egy képzeletbeli világba kalauzol, mert most is becsöppentél egy alternatív világba, és azt veszed észre, hogy körülötted mindenki feje fölött megjelent egy számláló. A te világodban mit mutat ez a számláló, ami az emberek feje fölött van?
Húha, mit mutat a számláló? Mondjuk azt mutatja, hogy hány jó dolog történt velük aznap, vagy addig életükben.
De jó. Hogyha egy csettintésre bármit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az?
Hát ez is egy kicsit a TEDx előadásommal kapcsolatos, hogy hát nagyon jó lenne, ha az embereket rá lehetne ébreszteni arra, hogy ne csak a saját magukban, a saját érdekükben gondolkozzanak, hanem másokat és másokért is, másokat is vegyenek figyelembe, és másokért is tegyenek, tehát egy picit rá lehetne ébreszteni őket a valóságra, hogy nem vagyunk egyedül, és nem csak egy-egy ember számít, hanem a közösség, akkor ez, az nagyon-nagyon jó lenne szerintem.
Következő kérdés Algaoy Hesnától jön, és így hangzik, hogy számodra mikor volt a félelem hajtóerő az életedben, visszahúzó erő helyett? Amikor ugye a félelem ellenére beleálltál helyzetbe, mert nem visszatartott, hanem inkább hajtott előre.
Hát nem viszonylag így a félelem az mondjuk ilyesmi, hogy mondjuk egy hegy megmászása, tehát amikor a testemet kell legyőzni, az egy félelmetes dolog volt. Tehát igazából nem gyakran érzem így a félelmet, ahogy mondjuk klasszikusan érzi az ember, hogy félek egy póktól, vagy egy szituációtól. Inkább tehát egyetlen egyszer emlékszem, amikor nagyon erős félelem volt bennem, az egy falmászás volt, egy sziklamászás volt, és az sikerült legyőznöm, és aztán máskor is. Tehát amikor fölvitt egy szikla tetejére a félelmem, az volt az, amikor legyőztem.
Krisztának...
Egyébként együtt tudok élni a félelmemmel, tudod.
Köszönöm. Kriszta, neked mi életed kérdése?
Az én életemre vonatkoztatod ezt, ugye?
Nyitva hagyom.
Oké. A kérdőszavam a miért, tehát a kíváncsiságom az mindig a miérteket kutatja, de ha egy kérdést gondolsz ilyenkor, akkor az a kérdésem most már a jelenlegi életemben, hogy mi az, ami igazán számít.
Szerinted te milyen értelemben van, vagy egyedi?
Hát szerintem ugyanabban az értelemben, mint amiben bárki más is egyedi, amit a könyvedbe is írtam, azt, hogy én hogyan fogalmazok, vagy rakok össze egy mondatot, az szerintem egyedi. Tehát valahol, meg kellene fogalmazni, hogy ez hol van, valahol a gondolkodásmódunkban van ez a fajta egyediség. Azt gondolom, hogy az én gondolkodásom is a magam módján egyedi, de ez bárki másra is igaz.
Mi a legutóbbi olyan olvasás élményed, amely nagyon elgondolkodtatott?
Hát legutóbb a Lehetünk-e boldogabbak című könyvet olvastam Nagy Henriett tollából, pszichológus tollából, egy beszélgetésre készültem vele, és hát azóta nagyon ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, nem csak azért, mert azt gondolom, hogy mindenki a boldogságot keresi, bár már ez is tévhit, hogy lelőjek egy poént, hanem azért, mert olyan dolgokat írt le a pozitív pszichológia világából, amik még az én prekoncepcióimat is felülírták, megkérdőjelezték. Például én nem tudtam azt, nem is gondoltam volna, hogy rengetegen félnek a boldogságtól. És hogy saját magunk vagyunk az okai annak, hogy nem tudunk boldogok lenni, miközben nagyon gyakran hibáztatunk másokat, a körülményeinket, az erőforrásainkat, vagy éppen a személyiségünk típusát, de nagyon sokszor egyszerűen csak a félelemről van szó, és itt visszautalok akkor a Hessnerre is egy picit, hogy ez is egy olyan dolog, amitől a félelem tart vissza.
És végül Cserta Alexandra otthon szervezési tanácsadó kérdése így hangzik. Mikor elég? Mikor érezzük azt, hogy elég?
Szerintem akkor elég, amikor kibillenünk az egyensúlyunkból, amikor már nem tudunk visszatérni önmagunkból, amikor valami önmagunkba, amikor valami annyira elvisz, annyira sok energiát vesz el, annyira elveszítjük a fókuszt, hogy nem találunk egy nyugvó pontot önmagunkban, vagy már nincs meg ez a nyugvó pont.
Köszönöm szépen, elérkeztünk a beszélgetés végéhez, és itt szeretnék én is kérni tőled egy kérdést, amit majd a te nevedben felteszek a következő vendégnek, illetve most majd én is megválaszolom. Mi lenne a te kérdésed, legyen az akár rendhagyó
kérdés? Szuper, az én kérdésem az, hogy mi az, amit ma vagy mostanában mások örömére, vagy valaki más örömére, valaki más érdekében tettél?
Teljes egészében leválasztva arról, ami mondjuk az én érdekem is, hiszen jót tenni.
Nem feltétlenül a te érdeked, de hogy másnak is jó volt. Ez is a boldogság egyik feltétele, hogy Henriett is leírta. Ezért érdekel az, hogy...
Nekem, ami először, vagy legelőször eszembe jut, az a 6-7-es kihívásom, ami a könyvemhez kapcsolódik. Ennek most már egyébként a harmadik turnusa jön, de hogy ott én napi feladatokat adok a résztvevőknek, akik a feladatok, kérdések segítségével olyan új színeket látnak meg saját magukban, amitől minden nap egy tényleg egy még különlegesebbé teszi a napjaikat, és érdekesebbé, és ők maguk a szemem láttára válnak egy kicsit magabiztosabbá, egy kicsit bátrabbakká, és tekintenek új szemüveggel saját magukra, vagy az életükre, és ez egy iszonyatosan tuningoló, motiváló dolog számomra is, ennek csak egy picit is a részének lenni, hogy megmutassam másoknak azokat a sokféle színt, amelyek birtokosai. Úgyhogy nekem egyből ez jutott eszembe.
Abszolút, meg tudlak érteni az összes Terix előadás, amiben én is közreműködtem, az mind ilyen abszolút. Úgyhogy értem, hogy mire gondolsz, és ez nagyon-nagyon jó, iszonyat energiát adó folyamat.
Köszönöm a kérdésedet, tovább is adom majd a nevedben, illetve azt is, hogy ennyire nyitottan válaszoltál. Volt olyan, mert tudom, hogy igazából már erre válaszoltál is a beszélgetés közben, de volt olyan kérdés, ami úgy nagyon elgondolkodtatott, vagy úgy érzed, hogy lehet, hogy te is felteszed másnak ezt a kérdést?
Abszolút, én most végig ezen gondolkoztam, mikor elküldted őket, hogy ezek annyira jó kérdések voltak, annyira megmozgattak, hogy szerintem játszani fogok én is néhányal. Nagy részénél említettem, hogy mi volt az, ami nehéz volt, és kizökkentett engem is.
Kedves szikra hallgatók, tegyetek ti is így, játszatok a kérdésekkel, válaszoljatok rájuk, és adjátok is tovább, vigyétek tovább, és figyeljétek figyelmesen a reakciókat. Jövő szerdán jön az újabb adás, addig is iratkozzatok fel a kedvenc podcast lejátszótokon, és nagyon köszönöm, hogyha épp podcaston csillagoztok, és írtok visszajelzést, sokat számít. Köszönöm, Kriszta, hogy itt voltál velünk te is, szikrázó hetet mindenkinek!